Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STL Szabad Egyetem előadássorozat 27. szemeszterének soron következő előadásán. Az STL Szabad Egyetem 27. szemeszterében összesen 13 előadást tekinthetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában nézhetik vissza. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Mai előadónk Horváth Dezső 1966-ban született Kiskunfélegyházán, és ugyanott végezte az általános iskolát. Középiskolai tanulmányait a szegedi Radnóti Miklós gimnázium speciális kémia tagozatán kezdte. Majd a nagy-britanniai United World College of the Atlantic-ben fejezte be. 1985-től a szegedi József Attila Tudományegyetem vegyész szakán tanult. 1990-ben kiváló minősítéssel szerzett vegyészdiplomát, majd doktori tanulmányokat kezdett az amerikai West Virginia University-n. A PhD fokozatának 1994-ben történő megszerzése után a József Attila Tudományegyetem fizikai-kémiai tanszékén kezdett el dolgozni, mint tudományos segédmunkatárs. 1996-ban egyetemi tanársegédi, majd 2000-ben egyetemi adjunktusi kinevezést kapott. Közben 1996-tól 1998-ig Magyari Zoltán posztdoktori ösztöndíjas, majd 1998. szeptemberétől 1999. májusáig a Sapporo-i Hokkaido University Laboratory and Nonlinear Studies and Computation csoportjában vendégkutató. Egyetemi docensé 2004-ben nevezték ki a Szegedi Tudományegyetem fizikai-kémiai tanszékére. Az MTA doktora címet 2010-ben szerezte meg kémiai tudományból. Egyetemi oktatóként előadást, szemináriumot és laboratóriumi gyakorlatot tart, általános kémiából, laboratóriumi gyakorlatot fizikai kémiából, valamint speciál kollégiumot kémiai, nem lineáris dinamikából. Eddig 6 doktori értekezés társtémavezetője, illetve 8 diplomamunka témavezetője volt. Az Országos Diákköri Konferencián 3 első és 1 második díjat szereztek diákjai. Tudományos munkássága a reakciókinetika területéről indult, doktoranduszként kapcsolódott be a kémiai nem lineáris dinamikába, amelyen belül az autokatalitikus reakciók és a diffúzió kölcsönhatását tanulmányozza, kísérleti és elméleti módszerekkel. Eredményeit 51 tudományos közleményben publikálta, amelyek összesített hatás tényezője 129,4. A közleményeire 464 független hivatkozást szerzett. Kutatásait döntően a témavezetőként vagy résztvevőként elnyert OTKA, FKFP és SFP pályázatokból fedezte. Az elmúlt években angol, japán, belga, német és amerikai kutatócsoportokkal tartott fenn munkakapcsolatot, amelyek közül néhány jelenleg is aktív. A fizikai-kémiai tanszék tanszékvezető helyettese volt 2000-től 2009-ig. A természettudományi kar kreditbizottságának a tagja volt 2000-től 2003-ig, majd 2003-tól 2009-ig a TTIK, majd TTIK kreditátviteli bizottságának az elnöki tisztségét foglalta el. Továbbá a kari tanács választott tagja volt a 2005-től 2009-ig terjedő időszakban. 2009-től 2013-ig a kémiai tanszékcsoport vezetői tisztségét látta el. 2013 és 15 között az STE alkalmazott és környezeti kémiai tanszék docense, majd 15-től egyetemi tanára. 2017-2020 között az STE természettudományi és informatikai karának tudományos és stratégiai dékán helyettese, 2020-tól a kar dékánja.
Köszöntök mindenkit! A mai napon a vegyészek virágos kertjéről szeretnék előadást tartani, és ez az előadás alatt a virágos kertekből elindulva bemutatom a chemobrionika nevű tudományterületet, amely megpróbálja összefogni és megpróbálja tanulmányozni ezt a jelenséget. Maga a vegyészek virágos kertje egész a 17. századra nyúlik vissza, angolul Chemical Garden néven emlegetjük, Magyarországon volt a vegyészek kertje. Én a vegyészek virágos kertje nevet használom, azt láttam valaki, lehet, hogy egy művészi beállítású diák kezdeményezésére lett, és jobban is hangzik. A felfedező az Johann Glauber volt, aki egy korai vegyészmérnöknek is mondható volt, mert ő előállított anyagokat, amiket aztán eladott a köznép részére. Ő nevéhez fűződik gyakorlatilag a Glauber show, ami a nátrium-szulfát, kristályos módosulat, ami hashajtóként használták akkoriban. Hát azon kívül, hogy vegyszereket állított elő, Glauber még könyveket is írt. És egyik ilyen könyvébe számolt be arról, aki németül tud, az meg is értheti ebbe az egy fejezetbe, hogy hogyan lehet ezekből a fém, mindenféle fémnek az oldatából néhány óra alatt színes fákat növeszteni. Tehát ebben a fejezetben erről szól, gyakorlatilag létrehozta a vegyészek virágos kertjét. Ugyan azt is említi mindjárt a következő fejezetben, hogy első ránézésre tudományos, vagy pedig orvosi szempontból nem látható, hogy miért lesznek fontosak ezek a virágos kertek, de megemlíti, hogy a fizikai kémia hatásoknak, a tanulmányoknak, illetve a folyamatok megértéséhez fontos szerepe lesz. És többen is kezdtek foglalkozni, de többen utaltak erre a kísérletre. Most én mindjárt odaugrok, hogy a 20. század, illetve a 21. században hol találkozunk vele. Hát őszintén szólva, én legelőször, mint látványos, bemutató kísérlet találkoztam vele, még akkor elsős voltam egyetemista koromban. Azonta is gyakran használjuk az ilyen bemutató kísérleteket, mint itt bal oldalt látható. Látványos bemutató kísérlet, amikor nem volt Covid, nem volt helyzet, különféle rendezvényeken, nyílt napokon, egyike a látványos kísérleteknek, illetve hát lehet vásárolni ilyen kis kémiai szeteket, amiben meg lehet ezt készíteni mindenki magától. Miről is van szó? Hát egy vízüveg oldatra van szükség, és ebbe a vízüveg oldatba dobunk bele különféle általában átmeneti fém kristályokat, és azok, ahogy oldódnak, így szép, lassan ilyen különféle mintázatokba, ilyen csapadéknak hívjuk ezt, mert szilágarnak képződik folyadékba, de nem az időjárásról beszélek, ugye a csapadék szót igyekszem majd minél kevesebb alkalommal használni. Tehát ilyen finteféle szilárd növényekhez hasonlók képződnek. Aztán ide mellé raktam még, attól függ, hogy különböző milyenek ezek a fémionok, olyan attól függő más a színe, például itt a kobalt hatására ilyen rózsaszín növények lesznek, a nikkel hatására zöld, kék hatására, rész hatására kék, a mangánnál különféle, attól függ, hogy milyen mangán, különféle színek lesznek. Na jó, de hát ez ugyan egy egyszerű bemutató kísérlet, de az az igazság, hogy minél egyszerűbb bemutatni, hát annál nehezebb ezt elmagyarázni, hogy miről is van itt szó. Mert összetett a jelenség. Hát nézzük először a kémiát. Hát a kémia úgy kezdődik, hogy ez a vízüveg oldat, ez nátrium szilikát, de ezt én felírtam rá ide egy képletet, már azért kémia órán vagyunk, tehát azért egy képlet nélkül nem lehet itt hazamenni. Tehát felírtam én a nátrium szilikát képletét, de ez nem ilyen egyszerű. Vannak benne nátriumionok, van benne szilikátion, de azért a szilikátion sem ilyen egyszerű. Ráadásul az oldat nagyon lugos, tehát összetett a dolog. És milyen fémsókról van szó? Hát általában különféle átmeneti fémsók, sok, bár a kalcium sóját is be lehet tenni, és maga a reakció az nagyon egyszerű. No, tehát arról van szó, hogy ezeknek a fém sóknak a szilikátjai ellentétben a nátrium szilikáttal, ami oldódik vízben, nem oldódik, és akkor valamilyen fém szilikát képződik, és ezt hívjuk mi csapadék képződésnek, hogyha a folyadékban valami szilárd anyag képződik, az így lepedik, hát innen van a csapadék szó, amit a kémiában mi használunk. Csak hát maga a folyamat ennél sokkal, de sokkal bonyolultabb. Hogy történik ez? Fogjuk a vízüvegoldatunkat, beledobjuk ezt a fémsókristályt, ez a fémsókristály elkezd oldódni, és itt az oldódásnál érintkezünk, megkapjuk a fémsóoldatot, és gyakorlatilag a fémionok fognak találkozni a szilikát ionokkal itt ebben az oldatban, és létrejön ez a reakció, és létrejön ez az oldhatatlan vegyület. Csak ez az oldhatatlan vegyület nem ilyen kristályos formában, hogy elkészülnek a kristályosok, a leesnek, hanem gyakorlatilag egy félig áteresztő hártyaként fog ez létrejönni. Mit értünk azon, hogy félig áteresztő hártya? Erre majd vissza fogok térni az előadás folyamán. Az oldószert átengedi. Általában úgy szoktuk ezt jellemezni, hogy az oldószert kicsi, az átmegy, az oldott anyag meg nagy, nem csak méretről van itt szó, lehet, hogy olyanok a csatornák ebben a membránban, hogy a töltése rendelkező ionok például nem tudnak átmenni rajta. Jó, na és akkor mi történik? Tehát egyik az, hogy létrejön ez a membrán, az mindjárt két oldatot választ. Belül lesz gyakorlatilag a fémsónak az oldata, ami oldódik, kívül pedig marad a vízüveg oldat. Na igen, ám csak ahogy oldódik, ez a membrán egy nagyon kis térfogatot zár le, tehát ahogy oldódik a fémsó, az pedig jól oldódó, akkor itt egy tömény oldat alakul ki, és ezen a félig áteresztő hártyán majd ozmózis jelenségével a folyadék, az oldószer, ami ilyen esetünkben a víz, az beáramlik ide. Na most áramlik, ez ugye bezárt, ez a félig áteresztelt ez a membrán, és ahogy bent nő a nyomás, mivel áramlik be a folyadék, a kipukkan. Na most hol pukkan ki? Hát látjuk, hogy leggyakrabban felül, ezt onnan láthatjuk, hogy a növények felfele nőnek. De látjuk majd azt, hogy ezek nőnek minden irányba, nyilván ott fog kipukkadni, ahol a legvékonyabb a hártya, és akkor kilöveli a fémsoldatot, és akkor megint érintkezik az oldat, ahol a fémionok vannak a szilikát tartalmú közeggel, ezért újabb membrán alakul ki. És akkor kialakul az újabb membrán, az megint szétválasztja a két reaktánst, ugye kívül van a szilikátban gazdag rész, belül van a fémionban gazdag rész, ez tovább oldódik, még mindig innen a fémsziát, tovább nő a koncentráció, tehát az ozmózis jelenségben még több folyadékból, még több oldószer fog megjelenni, tovább nő a nyomás, és akkor megint valahol ki fog szakadni. Tehát ez az összetett mechanizmus játszódik le, ugye történik oldódás, történik ozmózis, aztán látjuk, majd lesz benne még diffúzió, a különböző koncentrációk gradiens fogja vezérelni a mozgást, tehát összetett transport folyamat lesz, és hát ezen a félig áteresztő hártyán ráadásul még a nyomás is változni fog belül, és akkor így növekedik előre. Na, ami még jellemző erre is nagyon fontos megemlíteni, azzal, hogy van ez a membránunk, két anyagunk van, kívül a szilikát, belül pedig a fémsoldat. Tehát eltérő lesz a közegbe, nem csak a koncentráció, hanem például a savasság, illetve a lugosságozatnak a kémhatása is, belül döntően enyhén savas lesz az oldat, kívül viszont nagyon lugos lesz. Tehát mellékreakciós fog lejátszódni, döntően ugye a membránnak a külső felmérén, ahol a fémhidroxidok fognak ugyancsak leválni, tehát ezt a reakciót nem teljesen tudjuk elválasztani ettől az eredeti reakciótól. Na, hát beszéltem itt az ozmózisról, és akkor most néhány szót erről szeretnék beszélni, hogy, mert ez, amit nem olyan egyszerű azért elmagyarázni, amikor gyakorlatilag ezt a vegyészek virágos kertjét szeretnénk értelmezni. Tehát az ozmózis az arról szól, eredetileg is, hogyha van egy hártyánk, egy membránunk, ilyen U alakú csőbe szokták ezt demonstrálni, mert a korai kísérletekben is ebben mutatták be, én is itt úgy próbálom rajzolni. Ez a szaggatott vonal jelölni ezt a félig áteresztő membránt, és a félig áteresztőn azt értjük meg, hogy az oldószer molekulák átmehetnek, de az oldott anyag nem. Vagy azért, mert nagy, vagy azért, mert töltéssel rendelkezik. Hát attól függ, a hártyája válogatja. És akkor itt ezek a kis rózsaszín pöttyök jelentenék az oldószer részecskéket, ezek a nagy lila golyók pedig az oldott anyagot. Na most, hogyha így képzeljük el, hogy bal oldalt tiszta oldószer, vagy jobb oldal pedig az oldat, akkor ezen a ugye az oldott anyag részecskék nem tudnak átmenni, azok itt maradnak jobb oldalt. De az oldószer részecskék azok balról jobbra, illetve jobbról balra is haladnak, áthatolnak, de nem ugyanolyan mértékben. Gyakorlatilag bal oldalon a tiszta oldószerben az oldószernek az aktivitása, jelen esetben a vízaktivitás, az nagyobb lesz. Hát az aktivitás nincs időt most definiálni, ez megérne még maga egy-két órás előadást. Gyakorlatilag úgy tekinthetünk rá, mintha koncentráció. Valaminek nagyobb a koncentráció, annak nagyobb lesz az aktivitása. Tehát ilyen szempontból, hogy oldott anyagot adok az oldatunkhoz, akkor csökkentem a víznek a koncentrációját egy picit, gyakorlatilag az aktivitását. Ez történik itt, mivel nagyobb lesz az oldószernek az aktivitása a tiszta oldatba, ezért megindul, és az eredő folyamat, az egy folyadékáramlás lesz balról jobbra, azaz a hígabb oldat felől a töményebb oldat felé. Itt már mindjárt rosszul írtam föl, mert gyakorlatilag a hígabb oldatból megy a töményebb felé. Na és mi lesz ennek az eredménye? Meddig megy ez? Hát először is ugye, hogyha egy csőbe áramlik a folyadék, azt akkor tudjuk megvalósítani, hogyha a nyomás különbséget hozunk létre. Tehát megállítani ezt a folyadékáramlást csak úgy lehet, hogyha itt a másik oldalon megnöveljük a nyomást. És azért szokták ilyen U alakú csővet demonstrálni ezt a kísérletet, mert ha ilyen lesz a cső, akkor kellő ideig várunk, akkor itt megnő a térfogat, és megnövekedik a folyadékoszlop magassága, hogyha így alakítottuk ki ezt az edényt, és akkor ezzel gyakorlatilag növelni fogjuk a nyomást, és egyensúlyi állapotban, amikor már nincs eredő áramlás, ugyanannyi vízmolekula megy balról jobbra, mint jobbról balra, és akkor mi történik? Ez a nagy nyomás ellensúlyozza már ezt a folyadék áramlást. Na most ezt a nyomás különbséget, ami itt a filigátteresztő hártya két oldala között van, na ezt hívjuk ozmózis nyomásnak. Jó? És akkor ez gyakorlatilag mérhető is ebből a folyadék emelkedésből, ugye ez a folyadékoszlop magasság, ez a plusz nyomás, amit itt megfelel az ozmózis nyomásnak, ugye az a folyadéknak a hidrosztatikai nyomásából ered, hát a folyadék sűrűségének ismeretében, illetve a magasság ismeretében számolható. Gyakorlatilag így történt meg ennek az ozmózis nyomásnak a mérése, és hát ez attól függött, hogy mekkora a koncentrációja itt az oldott anyagnak, de csak azokat az oldott anyag részecskéket lehet beleszámolni, amelyek nem tudnak átmenni az oldaton, tehát ez lényeges lesz, hogy arra vonatkozik ez az ozmózis nyomás, és hát mire használták ezt kedve azon körül, hogy megtalálták, hogy van ilyen, gyakorlatilag ezzel meg lehetett határozni a molekula tömegét az oldott anyagnak, ugyanis a mennyiségét azt tudtuk, és az anyag mennyiségére volt szükség ahhoz, hogy tudjuk ezt az ozmózis nyomást, tehát a korai 20. század elején gyakorlatilag a molekula tömeg meghatározásra lehetett ezt nagyon jól használni. Hogy mennyire jelentős volt ez a folyamat, azt látjuk, hogy az első kémiai Nobel-díjat, ugye 1901-ből óta osztogatnak Nobel-díjat, az első fizikait azt úgy gondolom többen tudják, bátran mondom, ugye röntgen kaptát, röntgen készülékkel sajnos egyre többet fogunk találkozni, szinte mindenki találkozott már ilyennel, tehát a röntgen kapta az első fizikai Nobel-díjat, ezt viszonylag sokan tudják. Az, hogy az első kémiai Nobel-díjat Van Hoff pont az ozmózis nyomásnak a felismerései, az annak a törvényszerűségének a felfedezését kapta, azt kevesen tudják, de hát itt én most ezt fontosnak tartom megemlíteni. Jó, na de hát hol találkozunk ilyen ozmózis nyomásra, vagy hol van ennek haszna, tényleg működik-e ez? Hát viszonylag egyszerűen be lehet ezt mutatni. Az egyik legegyszerűbb kísérlet, amit többen ki is próbálhatnak otthon viszonylag egyszerű körülmények között, azt előveszünk egy tojást. És na most a tojáson, azon van kívül egy mészköves héj, hát azt meg kell szüntetni, de azt ecetben fel lehet oldani. Na, ezt az ember ügyesen feloldja, akkor, hogyha valaki főtt tojást hámozott már, az eleve tudja, hogy ez a merev tojás héj alatt van egy hártya. Na, ez a hártya az, ami egy félig áteresztő hártya, tehát a folyadék az be tud áramlani, mármint az oldószélen esetben a víz. Na, tehát ha leoldjuk ecetszel a tojásnak a merev héját, akkor megmarad még éppen ez a hártya, akkor el tudjuk végezni azt a kísérletet, hogy bele tudjuk tenni tiszta vízbe a tojásunkat, vagy pedig egy erős só, például egy tömény sóoldatba tudjuk beletenni a tojást. Na most mi történik abban? Ugye a tojás belül, a folyadék, ami benne van, az is egy vizes oldat, de abban van egy csomó oldott anyag. És ehhez viszonyítva a külső folyadéknak sokkal kisebb lesz az ozmózis nyomása, ugye ez a hipotóniás jelző erre utal, de itt nem a teljes oldott anyagot nézzük, hanem olyan oldott anyagot nézzünk, ami maga nem tud átmenni a membránon. Akkor mi történik? Kívül van a tiszta oldószer, és gyakorlatilag oldószer molekulák hatolnak át azon a membránon befele, megnő a tojásnak a tömege, meg a mérete is látszik, de hát mondjuk azt így nem olyan látványos a kísérletbe, de ez valaki megméri, akkor tömegméréssel be is tudja bizonyítani, hogy tényleg nőtt a tojásnak a tömegbe. Ellentétesen, hogyha beleteszi egy olyan folyadékba, aminek nem más egy töményebb ilyen szempontból, akkor nem történik meg ez a növekedés, sőt, megtörtént a másik irányba a vándorlás is. Na de mekkora ozmózis nyomásokról beszélünk? Hát három folyadékot hoztam ide, a tengervíznél ez 27 bár, ugye a tengervíz dönten sótartalma miatt ez. Ugye a vérben az ozmózis nyomás az 7 bárnak nevezhető, ugye a bárról annyit, hogy kb. 1 bár az valahol ott van, ahol a légköri nyomás, ugye 1000 1001 millibárnak szoktuk mondani a légkörnyomást, ez környékén az van, de még a csapvíznek is van, hát ott két bárnál egy kicsit kisebb, de van ozmózis nyomása, ugye, mert a csapvizet is ugye klórral kezeljük, tisztítjuk, tehát valamilyen ion mennyiség van benne, és hogy mennyi ez, ugye egy bár, hogy a vízes oszlopot nézünk, az körülbelül majdnem 10 méter folyadékoszlopnak felel meg, jó? Tehát azért látjuk, hogy nagyon nagy ez az ozmózis nyomás. Tehát ilyen félig áteresztő hártyákra nagyon nagy nyomás nevezedik. Na most hol van a hétköznapi életünkben ilyen félig áteresztő hártya? Hát döntően az élővilágban. Hogy az élővilágban, hát így működnek a növényeknek a gyökere is. A gyökéren belül koncentrált hódat van, nagy koncentráció, ezért a talajból ozmózissal gyakorlatilag önként beáramlik a nedvesség. Igaz, nem csak a víz áramlik bele, különböző ionok is jönnek át azon a membránon, de a lényeg az, hogy döntően az ozmózis az, ami segít, rásegít azzal, hogy a víz beáramlik a gyökérbe. És ezért kell vigyázni arra, hogy az egyszerű ember mondjuk látja, nem elég szép zöld a fű a kertjében, na akkor egy kis ammónium nitrátot rászórok, akkor megnézzük, mi lesz, de jó sokat szórok rá, mert nagyon akarom növelni a nitrogén tartalmat, hogy szép zöld legyen az a fű, és akkor azt veszem észre, hogy kiég az egész, mert mintha elszáradt volna, mi történt? Hát, az egyszerű ember, ha nem vigyáz arra, hogy nagyon nagy koncentrációt hoz létre a növény gyökerén kívül, akkor az ozmózis fordítva megy, víz fogja elhagyni a növény gyökeletet, és gyakorlatilag kiszárad a növény. Na, manapság már ezt nehéz megoldani, mert azért olyan műtrágyát árulnak, ami eleve lassan ilyen granulátumban van, eleve lassan oldódik, nyugodtan kiszórom, és szép lassan fog feloldódni ott a földnél, a talajba, tehát nem fog hirtelen megnőni a koncentráció, tehát az ozmózis nem bántjuk. Ugye, tehát az ozmózis ugye a vízaktivitás változásának ugye a következménye, de az hétköznapi életünkben a vízaktivitását máshol is szükség van a csökkentésre. Ugye mondtam, hogy félig áteresztő hártya veszi nem csak a növényeknek a gyökerét, ugye a gyökerét, hanem mindenféle mikróbának, egysejtű élőlénynek is. Gyakorlatilag nem zárt rendszerek, tehát azok anyagok áramlanak ki meg be, tehát úgy van felépítve a rendszerük, hogy bizonyos ozmózis nyomásba élnek kényelmesen, azaz van egy vízaktivitás, egy tartomány, amin belül élnek. Na most, ha én lecsökkentem a vízaktivitást, akkor számukra élhetetlen, lehetetlenné válik ez a környezet. Hát ez a tartósításnak az alapja. Ugye a vízaktivitás befőttes készítésnél ugye a cukor koncentráció növelésével oldjuk, tehát nem a cukor fogja megölni a mikrobát, hanem a vízaktivitás úgy csökken, hogy gyakorlatilag lehetetlenné válik, hogy abban a környezetben éljenek. Vagy hogyha szalámit készítünk, hát az egyik a szárítás, de hát ilyen kőkemény szalámit, ha nagyon van szárítva, nem biztos, hogy akárki megenne, a másik az, hogy megsózzuk. Ugye ott meg a sótartalom növekedésével lehet csökkenteni a vízaktivitást, és akkor már megint halálos környezetet hozunk létre a megfelelő mikroorganizmusoknak, és akkor tartósíthatjuk ennek megfelelően. Aztán ezt a folyamatot meg is lehet fordítani. Ugye mit mondtam? Az oldószer felől áramlik a közeg a töményebb oldat felé, és ez kialakul, ez a nyomás különbsége, az ozmózis nyomás. De ha én a másik oldalon létrehozok egy nagyobb nyomást, ennél nagyobb nyomást, akkor viszont ki tudom préselni a folyadékot a tiszta oldószer irányában. Hát ez a fordított ozmózis, és ezzel ez a víztisztításnak, most a víztisztításon azt írjuk, hogy az ionokat meg oldott anyagoktól mentesítjük az oldószert, ez a fordított ozmózis, hát angolul ez a reverse ozmózis, ugye RO, nagyon sok ilyen készüléket, itt egy fényképet tettem, ez a puró tisztra, az RO, az ugye a reverse ozmózisra, az a fordított ozmózis jelenségére utal, és hát nyilván a tengervíznek a sótalanítására is lehet használni, ott láttuk, jóval nagyobb nyomást kell alkalmazni, de árulnak ilyen kis víztisztító készüléteket, hogy otthon a kloridot, meg minden mentesítjük a vizet, és hú, de jó, ez is valami hasonló készülék akar lenni, akkor nagyon jó azzal, akkor ionmentesítem a vizet, és azt iszom meg, hú, de jó. Hát desztillált vagy ionmentes vizet azért nem kell iszogatni, meg igazából ezek a házi készülékek egy nem olyan nagy duranások, mert gyakorlatilag a víznek a 10-20-szorosát kiöntjük, mint sós vizet, tehát nem úgy van, hogy kijön a tiszta víz, és akkor lapátoljuk ki a sót, hanem lesz egy nagyobb iontartalmú víz, ládású 10-szer annyi, mint az a víz, amit meginok. Tehát ilyen, ez a kis nyomáson működő, otthoni fordított ozmózishoz berendezés az nem az igazi gazdaságosság szempontjából. A nagyobb nyomáson működő tengervíz sótlanító az inkább megfelelő. Na hát, hát ez volt az ozmózis. Ugye erről szól nekünk a vegyészek virágos kertjének a jelensége, tehát ha ezt már értjük, akkor tudjuk értelmezni, hogy mi történik. És Ugye maga a jelenség régi 17. századból, már ismerjük, majd láttuk róla, hogy a 20. században is többen utaltak rá, és foglalkoztak vele, és előlátták, hogy nem csak egy látványos kísérlet, hanem ilyen jelenség előfordul többször is. És ugye a 21. század elején, tehát 2001-2003-2004-ben több kutatócsoport kezdett foglalkozni, talált olyan kísérleti körülményeket, ami hasonlít ezekhez a vegyészek virágos kertjéhez. És akkor többen észrevettük, hogy hát függetlenül, ugyan ismertük is egymást, meg nem is ismertük, tehát több ilyen kutató volt, akkor úgy döntöttünk egy ilyen kis csoport, hogy igénybe vesszük a Lorenz, a hollandiai Leidenben található Lorenz Center, ahol úgy reklámozzák az úgynevezett ilyen mindenféle workshopokat, ilyen tudományos műhelyeket, hogy kis tudományos közösségek, akiknek még nincs ilyen közös nagy fórumuk, most egy alkalmat, egy ilyen lehetőséget teremtenek nekik, oda kell csak pályázni, hogy szeretnék összehozni ezt a kis közösséget, mert úgy gondoljuk, hogy ez kinő egy ilyen önfenntartó közösségbe, akkor azoknak lehet rendezni egy ilyen kis egyhetes összejövetelt, ahol tudományos előadások, beszélgetésekből lehet tervezni egy jövőt. Na ez történt meg 2012-ben Leidenben, és akkor látjuk, hogy voltak itt amerikai szereplők, ugye Európából mindenhonnan, egy kis megbeszélés volt, és akkor láttuk, hogy igen, úgy érezzük, hogy van egy kritikus tömeg, aki együtt foglalkozik ezzel, ami a vegyészek virágos kertjéhez kapcsolható, és akkor hát létrehoztuk, hát nem ez egy ilyen informális, tehát egy ilyen baráti társaságként indult, azóta más tudományos koszt hálózatokat lehetett hozni, ez döntően az európaiakat érvezte, de mondjuk ez volt az induló pontja, és az egyik szervező Julian Cotright, ő neki volt egy ilyen kis művészi vénája, és úgy gondolta, hogy nevet is adjunk, hát azért tudományos nem lehet az, hogy vegyészek virágos kertje, tehát valami új nevet, és akkor ő javaslatára, vagy ott beszéltük meg, hogy ez a chemobryonika név, ez nagyon jó lenne, angolul chemobryonics, ami onnan jön az első tótag, ugye az a kémia, a másik pedig a görög növekedés szóból, mert hát itt a növekedésről szó, hogy kémiai reakció úgy fog lejátszódni, hogy közben valamilyen szilárd anyag, ami készül, az nő. Na és akkor nézzük, hogy hát hol tűnt ez föl azon kívül, vagy hol láttuk, mi jellemző erre. Nézzük néhány példát, mondjuk először nem a kutató laborokból, hanem a laborokon kívül. Hol jelenek meg, vagy mi a közös vonásuk? Hát először is, ugye úgy történik maga a reakció, hogy valamilyen kis helyi forrás van, és abból indul el maga a reakció. Emlékezzünk be a bemutató kísérletbe, ez az volt, hogy beledobtunk egy kristályt. Tehát valami helyi inicializáció, ahol elindul a reakció. Ott kialakul valami film, tehát menet közben egy hártyának kell képzelni, ennek a hártyának, félig áteresztő hártyának kell lenni, tehát az oldószernek át kell rajta hatolni. Ezzel létrejön az, hogy létrehozunk egy eltérő koncentrációt annak a hártyának a két oldalán, és ez önfenntartó lesz, mert ugye folyamatban oldódik a kristály, nagy mennyiségben van a külső elektrolit, tehát ez a koncentrációgrádiens fent vagy, ez hajtja előre maga a növekedést, és az egész folyamat az így létrevő anyagtranszportok miatt fog megvalósulni, azt fogja irányítani. Nézzük, hol találtak ilyet. Hát ha szilikátról van szó, a szilikát az egy dolog, hogy az élettelen szerv, vagy a szervetlen kémia világából ismert. Gyakorlatilag a hétköznapi napi ember ilyen szilikátokkal a betonnál találkozik. Hát a beton az kalcium-szilikát hidrátból áll gyakorlatilag. Sok más is van benne, de egyik fő alkotója ez. És maga, amikor a cement hidratálódik, ugye amikor a beton köt, ugye, akkor, hát nem egy homogén reakció, összekeverjük vízzel, odalakjuk az hajrá, tehát látszólag úgy történik, hogy kialakul, megszállt ez a beton, és kész. De ha ezt komolyan megnézzük közelről, ugye a tudomány fejlődött már annyit, hogy mindenféle elektronmikroszkóppal nagyon kicsi dolgokra rá lehet nézni, akkor észre lehetett venni azt, ugye itt ez a kis fehér mutató, ez egy mikron, tehát ugye ez a milliméternek ugye az egyezred része, akkor ez a kalcium-szilikát hidrát, ilyen csövek jelennek meg. Először ez nem is volt olyan egyértelmű, nagyon nagyításba kellett járni, hogy ezeket nem tű alakú kristályok, hanem ezek belül üres csövek. Tehát ha belül üres cső lesz, alakul ki, akkor már kialakul az, hogy elválasztom egymást az anyagokat, tehát belül, ahogy oldódik, ott folyadék van, annak az összetétele nem ugyan lesz, mint ami kívül, különben nem alakulna ki ez a cső. Tehát látjuk, hogy itt a diffúziónak, ugye ez a koncentráció különbség miatti anyagtranszport, illetve hát az ozmózisnak is szerepe lesz, és ezt néhány munkában ezt bemutatták. Tehát láttuk, hogy ilyen volt a cementben. Hol láttuk még ilyen? Korrózió. Fémeknek a korróziója, Itt kettő példát hozok, egyik az öntött vasnál megjelenő zöld rozsda. Abban láttak ilyen mindenféle a vegyészek virágos kertjéhez névő ilyen kémény vagy növekedő oszlopokat, némelyik kilukat, aztán valami luk is lett, a bogászfejlődést láttak. Mit állapítottak be, hogy csövek alakulnak ki, egyszer, kettőször, a csövön belül más oldat van, valamilyen savas kémiai reakció befődik, ami a gázképződés is lehet, és akkor ezt a kis gázbuborékok jelennek meg. Ezt láttuk észre. A másik az egy nikróm huzalnak a korróziója láthatóit, ott is megjelennek ilyen szálak, tehát nem egyenletesen képződik ez a rozsda, bár tudjuk, hogy a korróziónál nagyon gyakran egy hátja képződik a korrodáló felületen, mert van olyan anyag, amikor éppen ez passziválja a magát a korróziót, de a lényeg az, hogy ha ez a félig áteresztő, ez a hártya, akkor az oldat kívülről be tud áramolni, tehát akkor már megjelenik ez az ozmózissal vezérelt pumpa, és akkor bizony, ahogy itt a nagyobb nagyításban látható volt, ezek a szálak bizony üregesek, tehát azon belül áramlik a folyadék, tehát hasonló mechanizmus működteti ezt is, mint a vegyészek virágos kártyét. Jó, tehát látható az, hogy több helyen előjött. Na most nézzük akkor, hogy vonultak be a kutatók a laboratóriumokba, és mit néztek ott. Hát a laboratóriumban ezek a lokalizált forrásokat, azokat szeretnénk. Ugye a bemutatóknál ez egy kristály, beledobjuk úrrá. De hát a kristálynál a felületet nem tudjuk, a fajlagos felületet nem az igazi, nehezen kontrollált. Tehát sokkal jobb volt, hogyha össze ezt a port, a kristályos port össze gyakorlatilag malomban megőrülve és összepésével egy kis pelettel már nagyobb mennyiséget lehetett, tehát sok kísérlet történt úgy, még jobban lehetett vezérelni, hogyha fogtuk és nem szilárd anyagból vittük be ezt a fémion tartalmazó sót, hanem egy töményed oldatot injektálunk szép lassan bele. Akkor mindjárt van egy újabb paraméter, hogy milyen, mekkora sebessége, milyen koncentrációval tudjuk áramoltatni, és ugye a természettudományos kísérletek úgy működnek, hogy valamit változtatunk, azt megnézzük, mi lesz ennek a hatása, hát, ha tudunk bele valamit kinyerni, információt. Illetve volt úgy, hogy egy pórusos gyöngybe beleáztatták ezt a fémsó oldatot, és akkor megnéztük, hogy mi történik. Például itt láthatunk egy felnagyított ilyen gyöngyöt, ez egy agaróz gyöngy, bele van áztatva, benne van a részszulfát oldat, és akkor, hogyha beledobjuk ugye nátrium-szilikátba, akkor a részszilikát nem úgy képződik, hogy hurra egy ilyen felszín, és akkor kész, bezárjuk a felszínt, hanem szépen ilyen kis csövecskék nőnek, ugyanúgy, mint a látjuk, hogy arra épül, ahol benne államlik mindig a tömény oldat, valahol kipukkan, és akkor így halad előre, gyakorlatilag, mint a vegyész virágos kertje, de láthatjuk, hogy ez más skála, sokkal kisebb mérettartomány, mint a kísérletben. Tehát látjuk, hogy ez a jelenség, ez a különböző széles mérettartományban tapasztalható. Na jó, tehát akkor a lokalizált forrás lehet befolyásolni és változtatni, és szisztematikusan változtatni. Ugyanezt lehet csinálni az egyéb kísérleti körülményekkel. Hát lehet változtatni az elektrolitokat, a külső oldatunkat, nem csak szilikát, lehet foszfát, karbonát, oxalát, és ugye ezeknek az oldata általában mindig lugos, tehát a hidroxidion is jelen van. Aztán lehet bonyolítani. Nagyon nehéz, háromdimenziós világban élünk, de hát ez sokszor nagyon nehéz tanulmányozni. Sokat segít, hogyha vékony oldatréteget nézünk, tehát a kétdimenziós közegek sokszor segítettek. Hát itt is kipróbálták a kutatók azt. Aztán, amivel itt látjuk, hogy töltött részecskék vannak ionok, azoknak a mozgását lehet befolyásolni elektromos vagy mágneses erőterekkel, tehát azoknak a hatását is meg lehet nézni, illetve, hogyha injektálás van, az áramlás szabályozásával is lehet valamit, hogy értelmezzük, hogy hogyan is játszódik le, miként is megy maga a folyamat. Na és akkor nézzük néhány kísérleti munkát, vagy a laborokban mi az, amit meg tudtak állapítani a kutatók. Hogyan próbálták jellemezni? Mert ugye a legfontosabb az, hogy most akkor megcsináljuk a kísérleteket, valami mennyiségi jelzőt találunk, megnézzük, hogy ezek a mennyiségi jelzők mitől függenek, és akkor ebből megértjük, hogy pontosan hogyan mennek végbe ezek a folyamatok. Na nézzük, hát mi történik? Hát ha már kemobrionika volt, ugye a mozgás, hát a mozgásról mindjárt annyit mondok, nem, a mozgás itt nem csak annyit jelentett, hogy a csapadéknak a szálai, ezek a virágok nőttek, itt egy kalcium-szilikátot mutatunk be, ez éppen a mi kísérletünk volt, itt az ilyen majdnem üveges, tehát nem az a szép színes kristályon szintelen, illetve fehér hártyát hoz létre. Ha egy szál kristályból indulunk ki, akkor ilyet mutat, de meg lehet ismételni ezt a kísérletet úgy, hogy áramoltatjuk be a kalciumion tartalmazó oldatot, és akkor mi azt csináltuk, hogy megnyírtuk, hogy mekkora a nyomás különbség itt bent, meg itt kint az oldatban. És kiderült, hogy ez a nyomás különbség nem állandó, hanem szépen így ingadozik a nyomáskülönbség, és ez a nyomáskülönbségnek a frekvenciája pont megegyezett azzal a frekvenciával, ahol ez a növekedő fa mozgott. Na de nem így, hogy nőtt, hanem az ágak így szépen mozgolódtak. Tehát mozgás jelenik meg az értelemben, hogy ahogy halad előre növekszik, belül változik a nyomás, és ez a változik a nyomás miatt megváltozott, megmozdultak a karok. Na most persze itt mindjárt lehet mögötte konyobb számolást is nézni, hogy mekkora kémiai energia fordítódott, tehát mechanikai munkára, mert ezzel elkezd mozogni az oldat körülötte, és akkor lehet egy ilyen kis hatékonyságot is kiszámolni. Nyilván nem itt lesz ennek szerepe, majd látjuk, hát a biológiában ennek fontosabb szerepe lesz. Jó, tehát itt látjuk, hogy van mozgás azon kívül, hogy növekedik. Mit tapasztalnak mi is? Hát a növekedést valahogy jellemezni is kellett volna, és látjuk, hogy a növekedésben nagyon eltérő növekedésfajták vannak. Valahol mindig a név az visszament azért a biológiára, mert olyan neveket igyekeztek adni a kutatók. Ennél a kísérletnél látjuk, hogy a kutatók egy vékony, vagy hát egy viszonylag elvágott kémcsőbe, ugye a kémcső az ilyen hengeres teszt, szaljába egy kapillárisból, egy hajszál csövön keresztül áramoltatják bele a részszúfát oldatot, és attól függ, hogy milyen a sűrűség különbség a két oldat között, lehet, hogy áramlik fel a vékony is, a körülötte, hogy áramlik a folyadék, kialakul a gyakorlatilag a részszilikát, de lehet olyan, amit ő pattogó angolul popping növekedésnek neveztek, amikor ahogy nő a csövekedés, kialakul egy ilyen nagyobb vastagodás, az leszakad, és ahogy felfele áramlik, utána kialakul megint egy cső, akkor megáll a növekedés, megint kialakul egy nagy, az megint leszakad, pup, és akkor utána nő végig a szál, és így halad előre. Illetve volt olyan, amely rügyező, ez talán hasonlít inkább a klasszikus kísérletre, amikor kinő egy rügy, aztán megint egy. Ezt most itt élőben nem igazán lehet bemutatni, de mert azért nem az az időskál, ami nekünk kényelmes volna, de látjuk, hogy így a mintázatnak a növekedési típusát, és hogy ez mitől függ, ezt már az ilyen kontrollált laborkísérletekkel meg lehetett állapítani. Jó, ahogy utaltam rá, három dimenzióból a két dimenzióba való változás az sokszor segít. Itt egy olyan kísérletet látunk különböző sokkal, és más mintázatok alakultak ki ebbe a kétdimenziós kertbe. Hát a nevek azok csak biológiai nevek voltak, vagy ahhoz próbáltuk. Volt, ami ilyen féreg típusú növekedés volt. Ez a kis fekete, amit látunk, ez az injektáló adat az edény alján, mert most így föntről történt a fényképezkedés. Akkor van, amikor ilyen kétdimenzióban ilyen spirálok alakultak ki, hogy kiszakadtak a hártyák, aztán ilyen virágmintázat is lehetett, attól függ, hogy milyen volt a koncentráció, a vegyszerek milyenek, vagy pedig ilyen szálas szerkezetek alakultak ki. Tehát láttunk olyat, amit nem láttunk három dimenzióban, például ezt a spirált. Na, hogy ez mennyire bonyolult meg a mechanizmus mögötte mi, az arra, hogyha valakinek erősebb a matematikus vénája, akkor el tudja képzelni, hogy milyennek kell lenni akkor, hogyha úgy működik ez a mechanizmus, hogy van egy membránunk, az a növekedő nyomás miatt kiszakad egy ponton, ott a ponton kiszakad, kifolyik a következő közeg, ez a közeg találkozik a külső elektrolittal, és amilyen gyorsan keverednek, azzal arányos lesz a reakciósebesség. Na, ezt végig gondolja és kialakul a membrán, akkor ez szép lassan a mozgás egyenleteket megoldja, akkor rájön, hogy ebből egy szép logaritmikus pilárnak kellene lennie. Itt van mögötte az egyenlet, amit leírással adjuk, hogy ha kiszakad a pontforrásból, így kell kialakulnia ennek a spirálnak, és különböző kísérletekből megnézték, hogy itt a kísérletekből ezek a spirálok tényleg olyan alakulnak, és több kísérletből, több nagyságrendből összetett venni, hogy hát bizony ez olyan. Tehát akkor, amit gondoltunk, hogy a reakció az úgy működik, hogy túlnő a nyomás, kiszakad, és hogy keveredik, létrejön az újabb csapadék, ez bizony helyes, mert ezzel tudjuk ezt reprodukálni, ezzel az elgondolással. Tehát ez az elgondolásunk jó, tehát ilyen kvantitatív mennyiségi leírások alapján tudjuk elmondani, hogy ez valójában így működik. Jó? Na most, ahogy már utaltam az előbb, egy Másik tulajdonság is fontos, ez mégpedig, hogy mekkora a sűrűsége a két oldatnak. Mert ha a belső oldatnak más a sűrűsége, mint a külső oldatnak, akkor gyakorlatilag mi ebben itt a Földön, a gravitációs erőtérben vagyunk, számolnunk kell a felhajtó erővel, és az ozmózis nyomás mellett ez a másik hatás, ami szerepet játszik. Megjegyzem, nem véletlenül pont ez a hatásnak a kiszűkülése érdekében magát ezt a kémiai kertet már a nemzetközi űrállomásra is felvitték, és végeztek ott kísérletet, hogy mi történik a súlytalanság időpontjában, vagy állapotában, ott máshogy alakulnak ezek a transportfolyamatok. Na, itt gyakorlatilag két nagy csoportot lehet képviselni az ilyen felhajtó erő által vezérelt csapadékképződéseknél. Az egyik, az hasonlít ehhez a kerthez, amikor membrán képződik. Membránon azt értjük, hogy ami elválasztódik egymástól a két reaktáns. Itt például felül nézetből látunk egy olyan kísérletünket, ahol áramoltattunk részszulfát oldatot nátriumfoszfát oldatba, és a részfoszfát az a felnőtt a csapadék a folyadék felszín tetejére, és ott terül szét, és ezeket a szálakat, üreges szálakat gyakorlatilag látjuk fentről, és ez a szegmentált, ilyen szakaszos fejlődés, ez gyakorlatilag visszavezethető a nyomás változására, az injektáltására, tehát a nyomással lehet szabályozni, hogy milyen legyen ez a mintázat, ami kialakul. Másik esetben, hogyha csapadék képződik, de nem alakul ki membrán, akkor is szerepe lesz ilyen áramlásnál a csapadék az anyagtranszport folyamatnak, mert a felhajtó erő a nagyobb folyadékot az edény alján teríti szét. És például, amit itt látunk, e fentről nézve, egy fekete hátteret látunk gyakorlatilag, itt beáramoltatjuk a színtelen nátrium-oxalát oldatba a kobaltnitrát folyadékot, és a kobaltoxalát csapadék válik le. Ugye mi azt várnánk, hogy nagy a sűrűség, amit beáramoltatunk, tehát azt várnánk, hogy egy terülő korong, amit szépen nől, hogy áramlik be, azt látjuk. De nem azt látjuk, hanem ahelyett, hogy egy korong helyett látjuk, hogy ilyen szálak irányába látjuk a csapadékot, tehát nem egyenletesen válik le mindenhol ez a szilárd anyag, tehát valamilyen plusz transport folyamat megjelenik, amit erőre nem számolunk, hogy ebben az esetben. Hát nyilván ezt is megint úgy lehet megmutatni, hogy az ember elvégez valami komolyabb számolásokat. Hát kémia előadáson vagyunk, tehát kémia egyenletet mutattam, matematikai egyenletet nem nagyon szeretnék, de gyakorlatilag ennek a modellezése úgy történik, és hát mi is ezt csináltuk, hogy fogtuk a mérlegegyenleteinket, hát ezek sajnos parciális differenciál egyenletek. A teremből mindenki kiszaladna, lenne itt valaki, ha bemutatnám volna egy ilyen egyenletet. Gyakorlatilag a komponens és a lendület mérlegegyenleteket oldottuk itt meg, és akkor azt láttuk, hogy gyakorlatilag a plusz áramlásra, amit mi azzal készítettünk, hogy beáramoltattuk ezt a folyadékot, ez a plusz áramlás miatt megjelent egy, amit mi Léröltéről instabilitásnak nevezünk, nagyobb sűrűségű folyadék kerül a kisebb sűrűségű fölé, és majd mindjárt bemutatom egy kisebb videót, egy oldalnézetben látjuk, itt látjuk az folyadékot, ami beáramlik, majd itt az alján, ez oldalnézetben ez a mondjuk 5 mm vastag folyadékréteg, és látjuk, ahogy itt bepumpáljuk, itt az alján fog elterülni, mert nagyobbnak a sűrűsége. Itt alatta látjuk az áramlási mezőt, majd a nyilakkal látjuk, hogy hogy áramlik, itt a folyadék pedig vissza. Itt pedig felülnézetben látjuk ennek az áramlás mezőnek, hogy milyen irányba. A piros az azt jelenti, hogy jobb oldalra megy, vagy az erre, a kék meg arra, de inkább ezt szeretném felhívni a figyelmet, hogy a függőleges irányú komponens, ahol itt piros, ott felfele áramlik a folyadék, tehát ez megfelel ennek. És majd látni fogjuk, hogy itt ezt nehezen vesszük észre, de itt ebbe a tartományba lesz olyan szakasz, ahol felfele áramlik a folyadék, lesz olyan lefele, megint felfele, megint lefele, megint felfele, megint lefele. És akkor mindjárt bemutatom a két kis videón, hogy is néz ez ki. Együtt látszik, hogy halad előre a folyadék, és megjelenik ez a szakasz, ahol bizony egy plusz áramlás jelenik meg ebbe az oldatba. Hát mi történt ez? Ha most így megmutatom az ujjamon, tehát, hogy itt van az edénynek az alja, ugye a folyadék így áramlik el, de a folyadék tapad az edény falához, tehát alul a falnál nem mozdul le a folyadék úgy, mint fölötte. Tehát kicsit fölötte lesz magasabb az áramlás, tehát ilyen kis parabola alakul ki, mint az ujjaim. Ez azt jelenti, hogy ezen a szakaszon a sűrűbb közeg van a kevésbé sűrű alatt. Tehát ebbe a szakaszban lesz az, ahol megjelenik egy ilyen áramlás, és ahol lefele áramlik, ott leválik, leülepedik az edény aljára a képződött, mert ugye itt képződik ahol a két oldat érintkezik a csapadék, az leülepedik, ahol felfelé áramlik, ott pedig nem, és akkor ezért látjuk ezeket a szálakat. Tehát látjuk, hogy a komoly transport folyamattal összhangban van, és visszaad a transport folyamat, hogy mit látunk a kísérletekben. Na de, nem csak a laborban látunk ilyen kísérleteket, ami hasonlít ezekhez a kémiaiakhez, a természetben is találunk. A természetben is nagyon nagy szerepen a felhajtó erőnek, sokszor le is becsüljük ezt. Egy példát szeretnék bemutatni, ahol BBC mutatott róla egy nagyon érdekes kis filmet, azt fogom mindjárt elindítani, csak elmondom, hogy miről is van szó. Hát magyar neve igazából nincs a Brinicle-nek, ez a sós víz, ami angolul brine, és a jégcsap, mint az icicle-ből jött ez össze, de nem az igazi, mert nem egy tömör jégcsapról van itt szó, hanem, amit a vegyészek virágos kertjében látunk, egy csövet, csak ez nem fölfele fog nőni, hanem lefele. Nem az ozmózis fogja vezérelni, hanem a transport folyamatok, az, amit az előbb láttunk és mutattam. Tehát mi történik? Ugye télen, ahogy hűl a természetben, ugye a levegő hűl le, és gyakorlatilag a tengervíz megfagy. De nem úgy fagy, mert hogy a sósvíz megfagy, hanem először a víz fog kifagyni a tengervízből. És akkor így a sósvíz az töményedni fog. Azt tudni fogjuk, hogy a sósvíz az alacsonyabb hőmérsékleten fagy, hát ezért sózzuk télen az utat, hogy folyékony állapotban legyen még az a sóslé, ne pedig szilárd formában, tehát ne fagyjon meg. De ahogy lesz egyre jobban hidegebb, egyre hidegebb lesz, egyre több jég fog kifagyni a sósvízből, de gyakorlatilag egyre töményebb lesz ez a sósvíz. Tehát a jégtáblában, ilyen csatornákban ott lesz ez a sósvíz, ami ugyanolyan hideg lesz, mint a leve, tehát nagyon hideg lesz a vízhez képest, mert tudjuk, alul azért melegebb lesz a víz, de a sűrűsége nagyon nagy lesz. Tehát, ha megszakad a jégfelület valahol, akkor szembelen egy instabil állapot, amit előbb láttuk, hogy kiszabadulhat ez a sósvíz a jégből, viszont az sokkal sűrűbb, mint a környéke, ezért elindul lefele. Na most két folyamat játszódik le, és akkor beindítom a kis bejátszást. Hát nyilván a BBC más nevet adott neki, jobban hangzik az, mint hidrodinamikai instabilitás, mint a halálnak a jégcsapja, ugye? És majd fordítva, tehát látjuk, hogy itt áramlik lefele a tömény sóslé, és akkor, mivel a hővezetés sokkal nagyobb, lefagy, mert lehűti körötte az óceánt, az pedig azonnal megyfagy. Tehát nem egy jégcsap lesz igazából, csak ahhoz hasonló képződmény, de én inkább azt mondom, hogy a kémia kerthez hasonló, egy cső, ami kívülről a jég fagy, belül meg áramlik lefele a sós víz, ami viszont nagyon hideg, és ahogy áramlik, ez felgyorsított. Tehát legalább 10-szer vagy 20-szor gyorsabban, mindjárt látjuk az élőlények mozgása miatt, hogy azért ez nem valós idő. Tehát itt áramlik kifele a sós le, és emiatt rakódik le, hogy hűl le a környék. Innen látjuk a csillagok mozgásában, hogy ez gyorsított, és egészen meddig megy ez lefele? Hát bizony olyan sűrű, hogy lemegy az aljáig. És ha lemegy az aljáig, akkor hopp, ott terjed szét, és ami ott ér, az ugyanúgy minden elfog, mert ez sokkal hidegebb, mint a víz, tehát szépen lefagy, és gyakorlatilag amit körülvet ez a jég, belefagy csillag, hát annak vége van. Tehát innen jött ez a név, hogy a halálnak a jégcsapja, ugyan nem jégcsap ez, de ez a jelenség. Tehát a természetben is láthatunk ilyet, ahol a felhajtó erőnek ilyen fontos szerepe van. Hát ez volt kívülről, ez volt a makroszkópikus szerkezete ezeknek az anyagoknak. De mi van, ha megnézzük közelebb? Mai technikában már vannak elektronmikroszkópok, pásztázó elektronmikroszkóp, vannak transzmissziós elektronmikroszkópok, tehát különféle kristályosságot is lehet mérni, röntgendiffrakcióval, tehát nagyon sok berendezés van, mert meg lehet nézni. Na, mi jellemző ezekre a szerkezetet, ha megnézzük? Ugye, miből indulunk, amit tudunk, mi ezzel? Először is, hogy kívülbelül nem ugyanaz az oldat van. Tehát, ha nem ugyanaz van, akkor ez a koncentráció gradiens miatt, ugye más lesz az anyag koncentrációja, igaz, hogy az oldott anyag, vagy a oldószer tud majd áthatolni, nem csak az lesz, hanem a kémhatás is már lesz. Döntően belül savas lesz a környék, kívül lugos, tehát nem ugyanaz lesz a reakció, ami játszódik egyik oldalon, másik oldalon, tehát réteges lesz a szerkezetű az anyagunk, ezt gondoljuk, és ez is lesz a bizonyíték rá, hogyha megnézünk itt egy kalcium-szilikát csövet, akkor látjuk, hogy kívülről máshogy néz ki, mint belülről. Sőt, nem csak az anyaga más, hanem a morfológiája, felszíne is más, és azért eltérő lesz. És akkor ezt megint kísérletekkel meg lehet nézni, tanulmányozni lehet, hogy változik a szerkezet. Itt mindjárt így van, a mi kísérletünket mutatom itt be, ahol részfoszfátnál, hogyha azt a csövet, itt látjuk, ez 1 mm, tehát nem is kell a nagyba menni, ez egy ilyen közel 1 mm vastag kis cső. Ha ezt egy kicsit megvágtuk, szétszakítottuk, azt láttuk, hogy a külső felszíne itt is ugyanaz van, az ilyen sima felszín, de a belseje, hogyha ezt kinagyítjuk, ránegyünk, kihajlítjuk, megnézzük, mi van benne, attól függ, hogy milyen áramlási sebességgel áramoltatom ezt az anyagot, akkor különféle mintázatokat. Nem mi adtuk neki, akkor vettük észre, mikor láttuk, hogy ilyen van, ezt mások már nanovirágoknak hívták, hát akkor mi is annak hívjuk. Jó, gyakorlatilag ez pár nanométerekben van ezeknek a szírmai, az úgymond felete, és kiderül, hogy épp a rész foszfatnál ahhoz, hogy ilyen csapadékot hozzunk létre, vagy ilyen kristályszerkezet, mindenféle adalékra van szükség, ha ilyen jókevelt homogén rendszerbe csináljuk. Hát itt az áramlásnál ezzel, hogy létrehozzuk ezt a gradienst, ilyen is lehet csinálni. Na, mit lehetett még látni? Ugye ezek az ionok az átmeneti fémionokba, azok a paramágneses tulajdonsága bírnak, tehát gyakorlatilag a mágneses tér az vonza őket, tehát a nagyon mágneses mező irányába mozdulnak el, nem látványosan, tehát nagyon kicsi ez a mozgás, de annyi, hogy kimérhető. Tehát ha elvégzünk egy kísérletet, hogy mondjuk a gadolinium oldatot itt áramoltatjuk bele nátriumfoszfát oldatba, ezen a kis rajzon ezt szemléltetjük, és egy mágnes mellett van, tehát mondjuk az edény fala itt van, még itt van, itt oldalt van a mágnes, akkor azt veszük észre, hogy a paramágneses anyagot vonza ez a mágnes mező, tehát elhajlik a vízsugár, az oldatnak jön, akörül épül a membrán. Ez mondjuk volt a triviális, amit vártunk is volna, hogy ez így történik. Nyilván ennek a mennyiségi leírását le lehetett írni, hogy hogyan történt. Amit viszont észlettünk, hogy ahol a mágneses mezőben volt, az anyag rendszeredése belül is sima lett a felülete, nem csak kívül, amikor szétváltuk a csövet, mert itt a mágneses tértéltő messzebb olyan volt, hogy belül nagyobb volt a felület, mindenféle szerkezet volt látható. Tehát látjuk, hogy egy új transport folyamatot bekapcsolunk, azzal változtatni lehet a morfológiáját a kialakuló csapadéknak. De nem csak mondjuk megszerett makroszkópikus morfológiát lehet, hanem a mikroszerkezeten is lehet változtatni, hogyha az áramlást változtatjuk. Mit értünk ezen? Én például azt szeretném megmutatni, hogy a kristály módosulatot is lehet befolyásolni az áramlással. Például, hogyha a kalciumkarbonátot képzeljük, annak két gyakoribb formája van, a vaterit meg a kalcit, és hogyha így én fogom, összeöntöm, jól összekeverem, azt megnézem, mi válik le, akkor gyakorlatilag az oldalban láthatok ilyen kis kalcit kristályokat is, meg kis vaterit kristályokat, egy idővel majd a vaterit átalakul kalcittá. Na most, ha én ezt egy áramlás vezérelt közegbe végzem el, akkor tudunk olyan körülményeket, hogy gyakorlatilag alig képződik vaterit, csak a kalcit kristályokat látom. Tehát a kristály módosulat változásához is lehet befolyásolni ilyen áramlás vezérelt rendszerekben. A másik példát, amit felhoztam ide, a kalcium oxalátnál, homogén elegybe a monohidrát, az, ami a stabilabb módosulat, ami leválik, ha meg áramlással oldjuk meg ezt a reakciót, akkor ott a dihidrát fog feldúsulni, az a kristály módosulat. Éppenséggel hát sajnos a kalcium oxalát az emberi életben az a vesekőnél jön elő, és hát áramlási rendszerbe képződik nekünk a vesekő, tehát ott is ennek a dihidrát képződésének a tanulmányozása, egy kutatócsoporttal kollaborálásban éppenséggel ezen is dolgoztunk, hogy a vesekő képzésnek egyes aspektusaira ad felvilágosítást, ami ugye biológiai és releváns lenne. Na most, hát ez mind, ezek a vegyész virágos kertek gyakorlatilag, hát élettelenek voltak, csak biológiai rendszer volt, de szervetlen anyagokból voltak. Hát lehetőség van hasonló megoldásból szerves kémiai kertet is létrehozni, és mi csináltunk is ezt olyan értelemben, hogy felhasználtuk azt, hogy ezeknek a képződésénél, ugye most nem is a koncentráció gradiensről van, hanem a kémhatásnak a, tehát koncentráció gradiensből eredően, de gyakorlatilag az eltérő kémhatást akartuk kihasználni, hogyha savas oldatban ez a kitozán, ez a kitinből készített gyakorlatilag makromolekulás oldat savas közegben ez oldható, azonban, hogyha közeget lugosítjuk, akkor egy szógél átalakulással egy ilyen zselés anyag képződik. Tehát ha én befecskendezem ezt a polimer tartalmazó oldatot, akkor egy vannak olyan körülmények, hogy a cső alakul ki, kialakul a géres szerkezet kívül, belül áramlik a polimer oldat, mert ott még ugye szolállapotban van, kívülről ugye egyre jön befele ugye a hidroxidion, és emiatt szép lassan gélesedik a folyadék, és akkor a kémiai kertekhez hasonlóan tudjuk szabályozni, tehát egy szerves kémiai kertet tudunk létrehozni. Ez annyiban más, hogy Az előző se volt igazán kristályos anyag, azok a szilikátok, mert sokszor volt, amikor kristályos volt az anyag, de volt, amikor amorf, így gyakorlatilag egy elasztikus membrán jön létre, és az elaszticitás változás miatt éppensége azt is lehetett tanulmányozni, hogyha egy üveg felületén növesztettük el, hogy a növekedés miatt az elaszticitás hogy alakul, és milyen membránfelszín instabilitások miatt hogyan alakult ennek a membránnak a felszíne, és akkor ezt lehetett szabályozni, hogy ez mitől függ. És akkor ha már tudtuk, hogy mitől függ, akkor éppen tudtuk is azt változtatni, hogy milyen legyen a kialakuló membránnak a fala. Jó, tehát visszamentünk a szerves kémiába, és akkor szeretnék visszamenni a kutatói laborokból most már a természetbe még egyszer. A természetben is vannak ilyen áramlásvezérelt csőképződmények, hát ilyen a mélytengeri hidrotermális kürtő. Miről van szó? Lenne a tenger mélyén, ugye a víz nem csak a tengerben van, benne a talajban is, vagy hát a földbe is beszivárog, és ugye ott a nagy hőmérséklet, meg a nagy nyomás miatt gyakorlatilag olyan viszonyok alakulnak, hogy inkább ilyen szuperkritikus folyadékként működik ez a meleg víz, és az áramlik kifele, viszont itt nagy sebesség áramlik ki, de abban a pillanatban ugye nagyon sok iont old ilyenkor, mert nagyon jó old, ahogy a hőmérséklete lehűl, egyből kiválik. Az ilyen fekete füstölgők, azok gyakorlatilag szulfiddal tartalmak, és akkor itt rakódnak le. Mi jellemzőjük rájuk? Nagyon nagy, ugye általában eltérő a pH, a koncentráció, emiatt az oxidáló képesség is nagyon eltér, tehát komoly reakciók alakulhatnak ki ezek a koncentráció gradiensek miatt. Ezt mi úgy hívjuk a fizikai kémiában, hogy nagyon erős termodinamika hajtóerők vannak, és ezeknek az együttese nagyon sok anyagot tud létrehozni. És ezen azt értjük, hogy bár a tenger mélyén sok élőlényt, sok élet nem található, ezek a hidrotermális kürtők körül viszont jelentős mennyiségű élet van. Miért? Honnan van a hajtóerő? Hát ugye mi a fotoszintézis tudjuk, hogy hát innen élnek a növények, hát ott gyakorlatilag a kémiai anyagokból történik a szintézis, tipikusan szulfidot, nagyon sok szulfidot tartalmaz, annak az oxidálásából hozza létre a saját vázát az ottani élőlény. És amit egyes kutatók úgy gondolnak, hogy az élet, amikor kialakult a Földön, ugye a legöregebbi élő lényeket ilyen hidrotermális kürtők környékén találták, hogy az élet, nem az élet, hanem az élet körülményeinek a kialakulásába könnyen lehet, hogy ilyen hidrotermális kürtőknek a megjelenései szerepet játszott, ugye ez az abiogénezis. Tehát nem az élet, hanem az élet feltételeinek a kialakulásáról van is szó. Tehát úgy gondoljuk sokan, hogy ezek a jelenséget, amit mi látunk a vegyészek virágos kertjében, az ehhez is kapcsolható. Mert hát mi is, miről is beszélünk itt? Ugye nem egyensúlyi rendszereink vannak, hát a vegyész az nem így dolgozik. A vegyész, a klasszikus közelítés az micsoda? Jó, kevert, összekeverjük, összkész. Az valami lesz belőle. Jó? Jó, és mondjuk hát ez amit a főzés. Úgyhogy a vegyészek azok általában ezért jól tudnak főzni. Jó, nem most az online világban lehet, hogy máshogy megy ez, de ha főzni nem, de mosogatni garantáltan tudnak, mert azt aztán tényleg csinálunk. Na de hogy közelítjük meg? Zárt rendszerben lehetőleg valami egyensúlyi állapotban dolgozunk, hogy a végén valami stabil terméket kapjunk, ugye, hogy extended shelf life-al rendelkezzen ez a termék, hogy eladható legyen, ez a megközelítés. Hát a biológia az nem így működik. Jó, hát régen úgy gondolták az élővilágban az a különbség, hogy más anyagok vannak. Ma tudjuk, hogy nem igazán az anyag a lényeg, hanem a körülménye, ahogy képződik. Először is a biológiában nyílt rendszerek vannak. Tele vannak térbeli gradiensek, az élőlények általában ezzel működnek. Miért? Mert van valami határ, valami membrán, ami elválasztja az élőlényt a körülötte lévő világtól, és jelen van egy csomó termodinamika hajtóerő, emiatt nagyfokú rendezettség növekedés lehet az az entrópia csökkenés, így jönnek létre az élet különböző formái. És ami nagyon fontos, mivel egyensúlytól ideírtam távol vagyunk, a válaszfüggvények azok nem lineárisak lesznek. Tehát hirtelen lehet változást létrehozni. Nem csak jön kétszer, akkor a koncert, akkor egyszerűen gyorsan történik valami. Abban az élet nem tud kialakulni. Tehát ahhoz, hogy mind a szabályzás, mind az evolúció legyen, ilyen nem lineáris válaszfüggvényekre van szükség, és így tudjuk aztán, vagy hát tudja az élet, maga a biológia létrehozni ezeket a szupramolekuláris rendszereknek a gazdagságát. Ilyen anyagot, olyan anyagot, ilyen élőlényt, olyan élőlényt. És a viselkedés is változik azzal, hogy a környezet változik dinamikusan, és egyfokú önszerveződés lesz, mert a képződött anyag az befolyásolni fogja a saját maga képződését. Na, és mi közel lesz ennek a gyakorlatilag a kémiai kertekhez? Hát a kémiai kert az a kettő között helyezkedik el. Nyilván, hogyha kémikus szemmel közelítjük meg, akkor egyszerűbb körülményeket, de ilyen körülményeket használ, mint amit az élő szervezetek. Tehát úgy gondoljuk, hogy nagyon sok információ nyerhető abból, hogyha ilyen szemmel próbáljuk vizsgálni a rendszereket, és erre egy nagyon jó példa ez a vegyészeknek a virágos kertje. És akkor ilyen nem egyensúlyi rendszerekkel mivel foglalkozunk, mik a kérdések? Hát hogyan tudjuk szabályozni? Néhányat feltettem egy ilyen kérdés, hogy mivel szoktak az ezzel foglalkozó kutatók így a chemobrionika mentén kérdezni. Például hogyan lehet szabályozni ezeket a mintadikát? Azoknak a dinamikája, mert ugye ha szabályozzuk, akkor szeretnénk valami kontrollt is rendelkezni. Mert úgy érezzük, hogy ha csak úgy nézzük a természetbe, na jó, megismerjük, csak hát nem biztos, hogy még tudjuk. Mi szeretnénk szabályozni, valamit szeretnénk elérni vele. Akkor milyen mennyiséget? Tehát valami indikátor mennyiségek kellenek, amivel tudjuk mérni ezeket az egyensúlytól távoli rendszereket, hogy aztán jellemezni tudjuk. És aztán ezeket a biológiai rendszerekhez hasonló, ez biomimetikus körülményeknek tudjuk, hogy ezt tudjuk szabályozni, mert valamit szeretnénk mi is előállítani, és akkor szeretnénk ezt használni. És mi a kapcsolat a mikro és a makroszerkezet között? Mert ugye, ha tudjuk, hogy befolyásoljuk az egyiket, azzal tudjuk befolyásolni a másikat. És hát nagyon sok helyen lesz ennek szerepe, ahol még elsőre nem is gondolnánk. Most hirtelen gondolok én az akkumulátorokra gondoljunk. Lítium-ion akkumulátor nagyszerű. Hát egy csomó akkumulátort használjunk, na az akkumulátorokban olyan kémiai reakció játszódik le, ahol nem jól kevert a rendszer. Ott egy felületen játszódik le, és egy felületi reakciónak már sok ilyen hatása lesz, mert kapcsolódik az anyagtranszport folyamatokhoz. Mennyire van kapcsolat a biológia, az élővilág és az élettelen között. Itt mindjárt két fényképet szeretnék bemutatni egy floridai kutatótól. Ezek gyakorlatilag a biomimetikus körülmények kialakuló, hát kalcium-karbonát és bárium-szilikát, vagy kalcium-szilikát és bárium-karbonát csapadékok leválása. Ha most rámondtam volna, én nagyon sok ember azt gondolta volna, ez biztos valami élőlény hozta létre. Nem. Pont az ilyen körülmények, az ilyen biomimetikus körülmények között a szervetlen világ is produkál olyat, amire elsőre mi azt mondanánk, ez biztos élőlény hozta létre. És akkor visszakanyarodok most a virágos kertekhez, hogy más szemmel nézve, a művész egész más szemmel néz része, egy szlovén csoport művészeknek megtetszett a kémiai, az esztétikus oldal ezeknek a vegyészek virágos kertjéknek, és készítettek egy művészeti installáció gyakorlatilag, ahol a növekedés, ez a dinamika, ez hanggá fordítható, tehát különböző edényekbe megvilágították őtte, lefuttatták ezeket a kísérleteket, egy-egy mikrofont csatoltak hozzá mindegyikhez, és ahogy növekedés, ahogy megtörténik ott a mozgás, az generálja a hangot, és akkor ezt egy ilyen művészeti installációba alakították ki. Sajnos a Covid miatt nem tudtuk elhozni Szegedre ezt a kiállítást, de terve van vége, egyszer változik a világ, egy olyan rendszerbe alakulunk, ahol személyesen is tudunk csatlakozni, és hát erről, ezzel a pár képpel szerettem volna befejezni a mai előadást, és akkor így köszönöm is a figyelmet.
Köszönjük szépen professzor úr előadását, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az STE előadás sorozat keretében egy hét múlva professzor dr. Molnár Tamás, az STE általános orvostudományi kar tudományos dékán helyettese tartja meg az Új utak a gyulladásos bélbetegségek kezelésében című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!